A negyedéves eredménye a tavalyi negyedik negyedében sem volt rossz a Magyar Telekomnak, de tavaly az egész évben összességében rendkívül jól teljesített, összbevétele majd 14%-kal nőtt, a nyeresége pedig 93%-kal. Főként a nyereségnek a bővülése mivel magyarázható, milyen piaci folyamatokkal, vagy adott esetben milyen akár adóelőnyökkel? Kérdezem Mirő Józsefet, az Erste vezető elemzőjét. Szervusz, jó reggelt!
Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is. Hát igen, ugye tegnap piaczárás után tette közzé az eredményét a Magyar Telekom, és sikerült meglepni mind a piacot, mind a minket is, a várakozásainkat elég jelentősen felülmúlta, hiszen a negyed évre mi valamivel több mint 27 milliárdos nettó profitot vártunk, hát ez 9 milliárd forinttal jobb lett, ami azért egy 33%-kal jobb eredmény, mint a vártunk. A piaci várakozáshoz képest idézőjelben mondom, csak 10%-kal lett jobb a negyedik negyedéves eredmény. Nyilván ebben az is egész szerepet játszott, hogy a bevételek egy kicsit erősebben alakultak, mint amit vártunk. Ugye a pénzügyi költségek is alacsonyabbak lettek, tavalyhoz képest is szignifikánsan, mert csökkent a nettó adósságállomány mintegy 100 milliárd forinttal az elmúlt egy év során, és hát ugye a kamatköltségek is csökkentek, és hát említetted az adót, igen, az is egy picit az effektív adóráta a 20% körüli szintről a 15% körüli szintre csökkent vissza, úgyhogy ezek mind-mind pozitívan hatottak a nettó eredményre, tehát ahogy fölülről az árbevételtől jövünk lefelé a különböző fők sorokon, azt láthatjuk, hogy szépen egyre javuló teljesítményt mutatott a kimutatás. Úgyhogy ilyen szempontból igen, eléggé pozitív lett ez az eredmény.
Mely területeken teljesített jól, úgy értem, mely üzleti területeken, ami esetlegesen tényleg nem lehetett számítani, ami kiemelkedő volt?
Hát azért lehetett számítani, de egyértelműen az adatforgalom az mind a vezetékesben, mind a mobilfóniában az, ami nagyon erőteljes volt. Ugye fontos volt még az előző kérdésedre is visszatérve az, hogy ugye az infláció követő áremelést végre lehetett hajtani tavaly márciusban. Ettől különben elmaradt ugye az áremelés, mert 15% körül volt, és az infláció azért ezzel egy pár százalékkal magasabb volt ugye 2023-ban, mert hogy ugye visszamenőleges infláció alapján lehet emelni. Ugye idén is már tudjuk, hogy meg lesz a megfelelő emelés, gyakorlatilag az inflációnak teljesen megfelelő áremelés, erről korábban döntöttek. Úgyhogy, de visszatérve, egyértelműen az adatforgalom az, ami húzza a teljesítményt, és elég dinamikus növekedés van ebben, tehát nem csak az áremelések hatottak, hanem látszik, hogy sokkal több adatot fogyasztunk. Ugye ez gyakorlatilag a mobil internetezést, illetve a vezetékes internet használatot jelenti.
Osztalékpolitikája változhat-e a nagyobb nyereség miatt a Magyar Telekomnak szerinted, és lehet-e adott esetben más politika is elindulhat-e a Telekom részéről, ami a részvényesek számára kedvező lehet?
Hát igen, ugye tegnap még érkezett közvetlenül a gyors jelentés előtt ugye az osztalékpolitikára, illetve az idei osztalékfizetésre ugye a tavalyi eredmény után a javaslat a cég részéről, és ez is egy pozitív meglepetés, hiszen a piac 90 forintos direkt osztalékot várt. Mi is különben ezt vártuk, de ezzel szemben 100 forintos osztalék kifizetését javasolja a részvényeseknek majd a közgyűlésre, és hát az is egy elég érdekes és fontos lépés, hogy Ugye tavaly, ha jól emlékszem, ilyen 24 milliárd forint körül értékben vásárolt vissza saját részvényeket, idén ezt 39,1 milliárd forintban tervezi végrehajtani, tehát ott is egy elég jelentős, több mint 50%-os növelést hajtott végre. És hát, hogyha ezt is figyelembe vesszük, mint részvényesi juttatást, akkor egyrészt akkor a teljes csomag az, mint egy 10%-ot jelent a jelenlegi, illetve a tegnapi záróára tekintve, mint részvényesi juttatás, aminek meg kisebb része, 6,7%-a, illetve nem kisebb, hanem nagyobb része, 6,7%-a a direkt osztalék, ugye ez a 100 forint. És hát ez ugye gyakorlatilag azért is meglepetés, mert mi 70%-os visszajuttatással számoltunk, és csak ilyen 2029-ben gondoltuk azt, vagy 2029-re gondoltuk azt, hogy ez fölmehet 80%-ra. Na most ezzel szemben ugye a javaslat az már most 80%-on áll. Ugye a korábban meghatározott részvényi visszajuttatást, tehát a 60-80%-os arányt jelölte ki a módosított nettó eredményre nézve, ami, hát ha nagyon egyszerűsítjük, majdnem a ténylegesen a részvényesekre jutó nettó eredmény. Na most ez a jövőben megemeli, ráadásul a 60-100%-os tartományra, és hát ugye nyilván az idei évre vonatkozóan is egy emelkedő eredménnyel számol, hiszen ugye a telekommunikációs pótadó, vagy ugye köznyelven extra profit adóként megjelenő tétel, az ugye idei évtől nincsen, és ez tavaly 36,4 milliárd forint volt, tehát ennek megfelelő, igazándiból, ahogy néztem, ennek megfelelően emelte meg az eredmény várakozásokat. Tehát ugye gyakorlatilag arra lehet számítani, hogy a jövő évben majd még akár ennél nagyobb osztalékot is kifizethet a Magyar Telekom.
Milyen átalakítások várhatók a cégnél, mert a hírek szerint egyébként főleg az alapinfrastruktúra működtetését illetően lesznek majd ilyenek, és mekkora beruházás várható a Telekom részéről, ami gondolom én elsősorban a nyeresség ütemének legalább a megtartását próbálná előirányozni?
Na most ugye ez is egy érdekes dolog, hogy gyakorlatilag mostanra nagyon a megújítási program gyakorlatilag befejeződött, tehát most már szinte gyakorlatilag mindenhol az 1 gigabit per szekundumos szélessávú kapcsolat kiépült, ugye a mobilfóniában is ugye az 5G fejlesztések megtörténtek, tehát ugye egy nagy beruházási programon van túl a Magyar Telekom, tehát elég modernnek az eszközei. Szerintem ez is lehetőséget ad arra neki, hogy magasabb osztalékot fizessen, hiszen ilyen szempontból most már nem kell olyan nagy extra beruházásokat, inkább csak szinten tartó beruházásokat kell végrehajtani. Azért ez is ilyen, most meg nem mondom a pontos értéket, de ilyen 100 milliárd forint körüli érték lehet, vagy valamivel alatta. De hogy ugye még egy nagyon fontos lépés van, hogy akár csak más telekommunikációs cégek, mobil szolgáltatók a múltban, ő is végül is úgy döntött az igazgatóság, hogy leválasztja a passzív infrastruktúrát, ezt azt szoktuk mondani, hogy ez a torony céget hoz létre. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ugye azokat a földterületeket, ingatlanbérleteket, stb., ahol a tornyok helyezkednek el, ezeket kiszervezi egy külön cégben. Ugye ez gyakorlatilag olyan, mint egy ingatlan kezelő cég, és ezekkel aztán valamit majd fog kezdeni nagy valószínűséggel. A legtöbb esetben az szokott lenni, hogy ezeket vagy tőzsdére viszik, vagy más toronyszolgáltatónak eladják részben vagy egészben. Nem tudjuk, hogy mi fog történni ezzel kapcsolatban. Minden esetre itt azért van egy nagyon fontos tényező, hogy ezeket a kvázi ingatlan kezelő cégeket, és itt 2800 ilyen torony helyről van szó Magyarországon, amit birtokol a Magyar Telekom, ezeket másképp árazza a piac, tehát ugye ezeket ingatlanos cégekként alapkezelő vagy kezelő, ingatlan kezelő cégekként árazza, sokkal magasabb az árazása, mint a telekommunikációs cégeknek. Tehát egy ilyen szétválasztás az nagy valószínűséggel értéknevelő a cégnél. Mondok egy példát, hogyha megnézzük az néhány amerikai, meg európai ilyen torony céget, toronyszolgáltató céget, akkor azt lehet mondani, hogy ha nagyon egyszerű hőhajkú értékelést csinálunk, hogy egy toronyhely az olyan 300 000-600 000 euró közötti értékkel rendelkezik, legalábbis ezeknek a cégeknek az értékelés alapján. Még egy nagyon fontos tényező, hogy itt nem csak a helyet jelenti, hanem ugye ez egy karbantartási szolgáltatást is jelent, és hát ilyen alapon valahol ez a 2800 idézőjelbe vett torony, ez nagyjából olyan 600 000 euró és 1,5 millió vagy 1,4 millió közötti értéket képvisel, miközben, hogyha ez kiszervezésre kerül, általában ugye bérleti díjat kell akkor ezekért utána fizetni, az viszont csak az EBITDA értékét azt mintegy 10%-kal csökkenti. Tehát, hogyha ezt a számolást végigcsinálja valaki, akkor kijöhet neki olyasmi, hogy ez a mondjuk a Magyar Telekom értékét növelheti akár egy 10-20%-kal is az együttes értéke. Ez nem jelenti azt, hogy tényleg bekövetkezik, mert ugye például, amikor a Porsche-t leválasztotta a Volkswagen, akkor ott nem következett be egy ilyen értékugrás a Volkswagen részvény árfolyamában, pedig indokolt lett volna. Minden esetre ilyen értelemben ez a leválasztás egy értéknevelő tényező, és hát nyilván magát az üzletet is flexibilisebbé tudja tenni, hiszen ugye pénz folyik be a Magyar Telekomba, és látjuk, hogy amúgy ugye az előbb beszéltünk arról, hogy a nettó hitelállomány az jelentősen csökkent itt az elmúlt egy év során, több mint 20%-kal. Valószínű, hogy a jó eredmények miatt ez tovább fog csökkenni az elkövetkező években, és ez még, hogyha piacra megy, és pénz folyik be belőle ez a torony mondjuk, KFT vagy ZRT, vagy NRT, hogyha netán tőzsdére viszik, akkor ugye ez plusz pénzt fog hozni a Magyar Telekomnak, ami növeli a cégnek amúgy a flexibilitását, tehát ugye ezzel vagy további osztalékot tud majd fizetni, vagy tehát magasabb osztalékot, vagy pedig akvizíciót, vagy olyan beruházást tud végrehajtani, ami további izgalmakat hozhat a cég tulajdonosok életébe.
Pont az jutott eszembe, csak így zárszóként, hogy emlékeim szerint a Vodafone is leválasztotta idehaza a torony részét, és ott külön torony cége van. Hogyha a Vodafone-nak a két cége megjelenne a tőzsdén, plusz a Magyar Telekomnak a torony cége, ha tényleg lesz, akkor az elég jó év lenne mondjuk tőzsdébevezetési szempontból a magyar börzén. Nem tudom, hogy mennyire lenne ezekre érdeklődés. Miró József, az Erste vezető elemzőjével beszélgetünk. Köszönjük, hogy mindezt elmondtad, és jó napot, jó munkát neked. Szia!
Köszönöm szépen!